Mennyei atyánk, köszönjük neked azt, hogy az Úr Jézus Krisztushoz tartozunk, és a Krisztusnak a teste vagyunk, az élő gyülekezet. Köszönjük azt, hogy te köztünk vagy, és itt jársz a sorok közt, és örömöt adsz nekünk, és vigasztalsz, és bátorítasz, és kijavítasz, és reményt mutatsz nekünk, és utat mutatsz nekünk, attól függően, hogy éppen milyen helyzetben vagyunk. Köszönjük, hogy te vagy a jó pásztor, és neked gondod van a te juhaidra. És köszönjük azt, Istenünk, hogy te szüntelen kezdeményezel felénk, és minden pillanatban öntözöl bennünket, Ézsaiás 27:2-ben. És köszönjük azt, hogy te soha nem fogod feladni, hogy kezdeményez felénk, és a te karjaid tárva vannak, hogy mi pedig választ adjunk a te kezdeményezésedre. Úgyhogy azért imádkozom, hogy amit ma hallunk, hitáltal ragadjuk meg, és egy igen és ámennel választ adjunk a te kezdeményezésedre, a te igédben, a te szent szellemed által. És hogy mindenkihez szólj ma este, szólj azokhoz, akik talán első alkalmukon, vagy első alkalmaikon vannak itt, szólj azokhoz, akik már 10-20 éve vannak itt köztünk. Ne hagyj ki senkit, mert szükségünk van rád, Jézus nevében. Amen. Amen. Foglaljatok helyet, kérlek. Az elmúlt hetekben az Úr Jézus Krisztus nevei és címeiről volt szó, és egy picit megakadtunk, és jó látni Józsi bácsit és Csöpi nénit, Pászó Józsi édesapját és édesanyját itt velünk. Isten hozott benneteket. És megakadtunk ennél a nevénél és címénél, hogy ő az igaz bíró. És egy ponton tovább fogunk menni, lehet, hogy jövő héten, de ma még mindenképpen szeretnénk erről gondolkodni, és ezt tanulmányozni. Mert ez arról szól, hogy meg fogunk állni előtte mindannyian egy napon. És Isten nagyon sok mindent adott nekünk. Az üdvösségben a legnagyobb ajándékot adta, amit bárki is kaphat. És ez egy ingyenes ajándék, amelyet hitáltal fogadtunk el. És hogyha még nem hittél ő benne, ha még nem vagy az övé, akkor hitáltal ez a tiéd lehet, ez egy ingyenes ajándék, a bűnbocsánat, az üdvösség, és az, hogy te Isten gyermeke legyél, és az, hogy örök életed legyen. Ezt ő fizette ki nekünk a kereszten. És aztán nekünk adta a Szent Szellemét, akin keresztül munkálkodik az életünkben. És szüntelen kezdeményez felénk, és szüntelen munkálja bennünk a szentséget a megszentelődés folyamatában. Ezért annyira fontos Efézus 2:10-et megértenünk, ahol azt olvassuk, és mindjárt ki lesz téve, hogy mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén ő általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Lehet látni hátrább is? Oké. Okay. Jó a szemetek. Oké. Okay. Tehát, hogy az ő alkotása vagyunk, és hogy Isten jó cselekedetekre alkotott bennünket. Ami azt jelenti, hogy egy olyan életre, ami haszonnal van. Egy olyan életre, amely gazdagít másokat. Nem egy olyan életre, ahol rólam van szó, hanem ahol megengedhetjük, hogy a Szent Szellem rajtunk keresztül szolgáljon mások felé, és hogy túláradjon Isten szeretete rajtunk. És Istennek a kegyelme. Isten kegyelmének ez a lényege. Isten kegyelme gazdaggá tett bennünket, hogy aztán másokat gazdagítsunk. És Isten adott nekünk szellemi ajándékokat. Figyelj erre! És ezek a szellemi ajándékok, ezek csatornák. Ezt a kegyelemnek az áramát és a folyamát bizonyos módon vezetik. Mindenkinek más-más módokon. hogy mások felé szolgáljunk és mások életét gazdagítsuk, hogy Isten eszközei lehessünk valakinek az életében, lehet, hogy a bölcsességnek a szavaival, egy adott szituációban, lehet, hogy bátorítással és buzdítással egy másik szituációban, lehetséges, hogy imádkozással, közbenjárással más szituációkban, ami egy hatalmas dolog, és ezáltal jót teszünk. Pál apostol 6-szor mondta azt, hogy imádkozzatok értem. Imádkozzatok értem. Imádkozzatok értem. 6-szor. Ez azt jelenti, hogy függetlenül attól, hogy milyen helyzetben van valaki, feküdhet az ágyban, és lehet, hogy az életének az utolsó idejében ki sem tud kelni az ágyból. De jó cselekedetekre fel van készítve. Istennel van egy kapcsolata. És Isten használja őt, hogy a világ különböző részein az áldás eszköze legyen, az imádságon keresztül. És ez a közbenjárás, ez az imádkozás. Lehet, hogy a tanítás. Lehet, hogy az irgalom ajándéka, ahol a szükségben lévőre rádobban a szívünk, és Isten megadta ezt az ajándékot, úgyhogy használjuk ezt, azt mondja. Úgyhogy ezek olyan jó cselekedetek, amikre teremtetve lettünk Krisztus Jézusban, amelyeket ő előre elkészített, hogy azokban járjunk. Okay, ezek nem olyan jó cselekedetek, amelyeket valahogy nagyon nehéz kikutatni az életünkben. Nagyon nehéz megtalálni. Hanem ott van az utunkon, és igazából amire szükségünk van, hogy csak legyen egy Istennel való kapcsolatunk és járásunk, egy szellemmel való betöltöttségünk, és akkor meg fogjuk látni a lehetőséget. Isten munkál bennem valamit, és Isten tesz elém egy ajtót, és be tudok menni, és aztán Isten eszköze tudok lenni. Említettük múlt héten azt, hogy nem fogunk minden nap Góliátot ölni. És talán ez az egyik nagy akadálya annak, hogy valóban megértsük a szolgálat erejét, és az előre elkészített jó cselekedetek erejét. Amikor azt gondoljuk, hogy nagy dolgokról van szó. Isten országa nem nagy dolgokról szól. Isten országa rengeteg, sok, apró dologról szól. Jézus azt mondta Máté 13-ban, hasonlatos az Istennek az országa a mustármaghoz. Milyen a mustármag? A legkisebb a magvak közt, mondja. Ilyen Isten országa. De amikor hűséges vagy a kicsin, és hűségesek vagyunk a kicsin, és itt, ahogy szolgálunk a gyülekezetben, ahogy meghívjuk egymást, ahogy sokan készültetek a minikonferenciára különböző dolgokkal, és csak Isten tudja igazán összerakni, hogy mennyi mindennel és egy milyen szívvel. Ahogy ebben jársz, akkor az előttünk álló ajtók és lehetőségek, amik adódnak, azon be tudunk menni. És lehet, hogy lesz ott egy nap egy Góliát, vagy lesz valami olyan nagyobb dolog, de nem ez számít, hanem járni abban az előre elkészített jó cselekedetben, amit elkészített számunkra. Úgyhogy éppen ezért azt mondja a Zsidók 6:10, amit még megnéztünk múlt héten, hogy Isten nem igazságtalan. Emlékeztek? Mert Isten nem igazságtalan, hogy elfeledkezzék a ti cselekedeteitekről és a szeretetről, melyet az ő neve iránt tanúsítottatok, mikor a szenteknek szolgáltatok és szolgáltok. Hé, ez egy ámulatos vers. Ez azt jelenti, hogy Isten minden egyes dolgot feljegyez. És mindenért fog jutalmat adni, mert ő nem fog elfeledkezni. Úgyhogy lehetséges, hogy kitakarítod ezt a termet. Lehetséges, hogy te vagy az, aki helyre teszed a székeket, vagy visszateszed a székeket, vagy a gyerekeket tanítod, vagy meglátogatsz egy beteget, vagy felhívsz valakit, akit már régebben láttál, és el van bátortalanodva. És ezernyi módon, ahogy ezeket tesszük, Isten nem igazságtalan. Ő tudja. Lehet, hogy senki nem tudja. Lehet, hogy senki nem dicsér meg. Ó, szolgáltam. Tettem Isten akaratát, de nem vették észre. Nem dicsértek meg érte. Senki nem mondott semmit. Volt már ilyen érzésed? Senki nem mondott. Aztán azt dicsérték meg, aki szerintem fele annyit tett, mint én. Így van? Mindenfajta ilyen ostoba gondolatunk lehet, és van is. De nem erről szól, hanem Isten nem igazságtalan. És Isten jutalmat fog adni. Úgyhogy Isten adta az üdvösség fundamentumát Jézus Krisztusban ingyen kegyelemből, és aztán Isten munkálkodik az életünkben a Szent Szellem által, és elénk ad ajtókat és előre elkészített jó cselekedeteket, hogy ahogy munkálkodik bennem, átmegyünk azon keresztül, és ezekért még jutalmat is ad nekünk. Bőségesen. És a Biblia sokféle jutalomról beszél. Figyelj erre! Nem tudjuk mindet kibontani. Nagyon sok fajtáról beszél. És nem is hiszem, hogy a Biblia beszél mindegyik jutalomról, amiben a hűséges hívő részesülni fog, aki szolgálta Istent. Nem beszél mindegyikről. A Biblia beszél koronákról, azaz koszorúkról, öt fajtáról, és reményem szerint ezt meg fogjuk tudni nézni, és beszél más fajtáról. És nézzük meg, például beszélek 19-17-ben, csak egy ilyet olvasunk, hogy az Úrnak ad kölcsön, aki könyörül a szegényen, és ő megfizet neki a jó téteményéért. Hallod? Itt is arról beszél, hogy lesz egy olyan fizetség, tudod, ami az Úr fog fizetni. Így van? Amikor Jonatán mondta a történetet, el akarod mondani? Gyere Jonatán, ha már. Amikor Pali eljött az első istentiszteletre, és meghívtuk az evangelizáción, és hajléktalan volt, és eljött, és ott ült.
Igen. Hát így nyilván az elején már Isten indított, hogy üljek oda mellé. Aztán így beszélgettünk, és így valahogy nagyon így Isten szeretetet adott a szívembe felé. És mindentől függetlenül csak ez így dübörgött a szívembe, hogy be kell fogadni, és segíteni kell rajta, és nyilván mondta, hogy örülne, a munkát kaphatna, és ez így ott volt az Isten, és nem tudom, hogy miről prédikáltam, mert ezek így ott voltak bennem, és csak így diszkréten Eszternek írtam egy kis üzenetet telefonon, hogy mit szól hozzá, hogyha meghívom hozzánk, és akkor átnyújtotta a jegyzetfüzetét, és akkor ilyen good news-os jegyzetfüzete van, amin mindig van egy kis igevers alapalján, és akkor ez az igevers volt ott, és akkor így lesokkolódtunk mind a ketten, és akkor így értettük az üzenetet, és nyilván visszanézve látjuk, hogy ebbe Isten keze volt abszolút. Ja, úgyhogy ez jó, ezt megtapasztalni.
Wow. Úgyhogy egy előre elkészített jó cselekedet igazából ott volt, és csak szükség volt hozzá egy szellemmel betöltött szívre, egy Istenevő járásra, ahol Isten indít, és azt mondja, hogy az Úrnak ad kölcsön, aki könyörül a szegényen. Így van? Ó, nem tudom, hogy hogy vagy a kölcsönadással. Nem tudom, hogy hogy vagy a kölcsönadással. Szeretsz kölcsönadni? Érdekes, most nem megyünk bele ebbe. De milyen az, amikor azt mondja a Biblia, hogy az Úrnak adunk kölcsön, nem? Csak így tűnődöm, hogy adja vissza, hogy tudod, hogy az biztos nem olyan lesz, hogy ha az Úrnak adunk kölcsön, akkor az nem olyan lesz, hogy melyik ez a mese? Emlékeztek erre a mesére? Van egy ilyen mese, hogy van egy szegény ember, ebbe bele fogok bukni. A lényeg az, hogy a legvégén minden egyes borsó szemért, valaki emlékszik-e? Minden egyes borsó szemért, vagy nem, kölese volt, megvan. Volt egy koldus ember. Ez egy indiai történet, és volt egy nagyon gazdag maharadzsa, ha jól emlékszem. És az a koldus ember koldult, és volt egy kevés, nem tudom, kölese vagy árpája, egy kis... És aztán arra ment a maharadzsa, és a koldus látta, hogy ez a nagyon gazdag ember jön, úgyhogy elkezdett reménykedni. Úgyhogy a koldus kinyújtotta a kezét, és aztán megállt a maharadzsa, és azt mondta neki, hogy adj nekem egy pohárból, egy pohárral abból a kölesből. Ez nem normális, ez tőlem kér. Úgyhogy fogta, és adott neki. És aztán utána azt mondta, hogy adj nekem még egy pohárral abból a kölesből. Hát ez nem normális. És már kezdett dühös lenni, de fogta, és még egyet adott neki. És aztán a maharadzsa azt mondta, hogy adj nekem még egy pohárral. És már a koldus nem bírta, és azt mondta, hogy nem adok, és elzavarta a maharadzsát. És ahogy elment a maharadzsa, és a koldus odafordult, azt látta, hogy a pohár az tele volt ilyen arany rögökkel, és ahogy elvette a maharadzsa, utána aranyrögök voltak benne. És aztán arra gondolt, hogy ó, én ostoba, miért nem adtam neki még egy pohárral, és még egy pohárral, és még egy pohárral. Milyen az Úrnak kölcsön adni? Milyen az Úrnak, tudod, azt gondoljuk, hogy veszteségesen jövünk ki? Azt gondoljuk, hogy úgy jövünk ki, hogy hát az Úr levette a sápot, aztán úgy körülbelül a kétharmadát adta nekem. Hogy megértjük-e Istennek a szívét, aki bőségesen jutalmat ad. És erről szól a bémaszékítélet igazából, hogy rá fogunk döbbenni, hogy ó, bárcsak mindenemet odaadtam volna neki. Ó, bárcsak még inkább odaadtam volna neki az időmet. Még inkább rendelkezésére álltam volna, hogy használjon engem ebben az elveszett világban. Még inkább odaadtam volna neki az energiámat. Még inkább kerestem volna őt, hogy mi az ő akarata az én életemre, és hogy hogyan szeretne engem használni. Bárcsak még inkább bíztam volna benne. Mert amikor visszajön a pohár, lehet, hogy nem látom, de aranyrögök vannak benne. Mert az az Úrtól jött vissza. Oké? Úgyhogy az Úr bőségesen jutalmaz. Galata 6:10 azt mondja, hogy néhány vers csak kövessetek, és írjátok fel, nézzétek meg otthon. Azt mondja, hogy azért, amíg van időnk, tegyünk jót mindenkivel, kiváltképpen pedig azokkal, akik hozzá tartozóink a hitben. Oké? Úgyhogy arra bátorít, hogy van még időnk? Még most van. Ma talán még van, nem tudjuk. A most van, azt tudjuk. De amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel. Hogy engedjük meg, hogy Isten jósága olyan szinten betöltse a szívünket, hogy átáradjon másokra. Istennek a szeretete. És csak keressük, hogy hogyan tehetünk jót. Olyan jó volt látni itt a minikonferencián, hogy sokan kerestétek, hogy hogyan lehettek áldás Krisztus testje számára. Sokan kerestétek, hogy hogyan lehettek figyelmesek, vagy hogy hogyan készíthettek elő dolgokat, legyen azok a szendvics, vagy a terem, vagy a zene, vagy a vendégeink, akik érkeztek Pécsről, vagy Békés Csabáról, csak kerestétek, hogy hogyan lehettek áldások. Ez egy gazdag élet. A Biblia szerint a gazdag élet az ez. Az a szeretetben gazdag élet. Ekkor érzem, hogy ó, az életemnek célja van, értelme van, iránya van, és enélkül csak depressziósak leszünk, és unalmas lesz a hétfő, a kedd, a szerda. Mert Isten rengeteg áldást készít elő, jót tett, jó cselekedet, szeretet formájában lehet az egy kedves szó. Lehet az egy mosoly, lehet az egy emberséges viszonyulás a boltban, vagy ahol vagyunk, ahol Isten szeretetével szeretünk valakit, és ez tesz bennünket valóban emberré egy, és ez tesz bennünket valóban Isten szolgáivá. Úgyhogy azért, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel. Kiváltképpen, hol kezdjük el a jót tevést, ahogy a Hamza Zsolti is említette, azokkal, akik hozzátartozóink a hitbe, hogy Isten családjába ne legyen hiány. ne legyen hiánya a szeretetnek, ne legyen hiánya az áldásoknak, az odafigyelésnek, a törődésnek, ne legyen hiány, mert Isten megáldott minket ajándékokkal, és felépíti Krisztus testét. Úgyhogy ő Lukács 14-ben, még nézzétek meg velem ezt az egy-egy verset, csak így a jutalmakról beszélünk, jó? 13-14-ben egy nagy vacsoránál vannak. Jézus sokszor volt vacsoránál, mert meghívták őt a tanítványével. A 13-14. versben azt mondja, hogy hanem amikor vendégséget szerzel, mondja Jézus, hívd a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat és vakokat, és boldog leszel, mivel nem fizethetik vissza neked, de viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor. Ó, mit mond? Azt mondja, hogy adj bőkezűen, most saját szavaimmal mondom, hogy ne várj viszonzást, ne annak adj, aki vissza tudja adni. Ne azzal törődj, aki majd hátba fog veregetni, hanem igazából gondolkodás nélkül, nyugodtan, feltétel nélkül szerethetsz szabadon, függetlenül attól, hogy te ebből mit fogsz itt visszakapni. Mert, és ez az igazság, ez egy nagy igazság, a Biblia végig alátámasztja, hogy van egy isteni visszafizetés. Hogy van egy isteni visszafizetés. Emlékszel? Adjatok! És adatik nektek. És adjatok hogyan? Megnyomottan és bővölködően. Mert Isten még inkább fog adni. És tudod, gondolkodhatunk úgy, hogy igen, itt a földön, a földi életben, de itt Jézus arról beszél, hogy a feltámadáskor, mikor ő vele leszünk, akkor bőségesen vissza fog fizetni. És Isten erre bátorít bennünket, hogy ne legyünk számolgatók. Ne legyünk kuporgatók. Az életünkkel, itt van az életünk. Mi a cél? Az, hogy úgy halljak meg, hogy sikerült megvédeni az életemet és összekuporgatnom? Vagy úgy haltam meg, hogy elköltöttem, eltöltöttem, odaadtam Istennek és azoknak, akiket Isten szeret. És bőséges lesz az isteni visszafizetés. Aztán, hagyd mutassak még nektek egy verset. A munkáról, munkahelyről. Így van, hányan dolgoztok úgy, hogy nem vállalkozók vagytok, nem magatoknak, hanem egy munkahelyen van főnökötök, nyújts fel a kezed. Ez jó. Oké, Kolossé 3, 23-24. Nézzétek meg, ugyanott van. Ez a holnapi napodat örömmel fogja betölteni az a vers. Holnap úgy fogsz bemenni a munkahelyre, hogy meg fogják kérdezni a munkatársak, hogy mi történt veled? És mondd meg nekik, Isten tiszteleten voltam. És Isten igét tanulmányoztuk. És Isten igében Isten kijelentette ezeket az igazságokat. Nézzek, Kolossé 3:23. Bármit tesztek, és itt munkáról van szó. Oké? Otthon nézd meg a verseket. Munkahelyről van szó. Bármit tesztek, lélekből tegyétek. Úgy, mint az Úrnak, ne pedig úgy, mint embereknek. Oké, ott vagy a munkahelyen, és a főnök azt mondja, hogy figyelj, itt van ez és ezt a dolgot meg kell csinálni, és csináld meg ezt, és kapsz egy 4 feladatot, amiből 2 hülyeség szerinted. Oké, van ilyen. Csak azért megpróbálja a szívünket. Így van? Persze nem látod, mert nem is biztos, hogy hülyeség, csak te gondolod az. De lehet, hogy az. Teljesen mindegy. Mire vagyunk elhívva? Tudod, kinek csinálom ezt? Hát a hülye főnöknek. Megkért. Azt mondja, hogy bármit tesztek lélekből, tegyétek úgy, mint az Úrnak. És ne pedig úgy, mint embereknek. Uram, én ma neked dolgozok. Én ma neked dolgozok. Én ma neked dolgozok. Itt vagyok a munkahelyen, és ma neked dolgozok. Te vagy az én főnököm. És neked dolgozok. Ja, és a végén még fizut is kapok. A hó végén még fizut is fogok kapni a főnökömtől. De neked dolgozok. Tudva, hogy az Úrtól veszitek az örökség jutalmát, mert ti az Úr Krisztusnak szolgáltok. Munkahelyről szól. hogy mi Krisztus szolgái vagyunk mindenhol, mindenkor, mindenütt, a munkahelyen is. Hogy mi az Úr Krisztus szolgáljuk, és az Úrtól fogjuk venni az örökségnek a jutalmát. Úgyhogy nem csak fizetést fogsz kapni, hanem jutalmat is, mert Isten szolgái vagyunk, és nem emberekéi. És nem emberekéi, és egyébként ez Pál szolgáknak írta. Rabszolgáknak írta. El tudod képzelni? Rabszolgáknak. És átvitt értelme most munkavállalóknak. Úgyhogy nagyon sokféle jutalom van, amit Isten adni fog. És nagyon sok módon. De azt mondja a Biblia, hogy nincsen semmi, ami Istennek elkerülni a tekintetét. És ad számunkra lehetőséget bőségesen, hogy választ adjunk az ő kezdeményezésére, és hogy bőségesen gyűjtsünk magunknak kincseket a mennyben. Oké, ez egy másik igerész. Máté 6-ban nem írtuk ki, de emlékeztek erre. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. Oké? Ez a szenti... Várjál! Ez nem valamilyen ilyen aranyos kis duma? Valóban vannak kincsek a mennyben, amit lehet gyűjteni? Hát Jézus az egész részt ott Máté 6-ban erre építi. Tehát arra építi, hogy itt, amiket gyűjtünk, azok ideiglenesek, és hogy az életünket ne arra fordítsuk, hogy itt megpróbáljuk összeszedni a minden lehető, minden összeszedhető dolgot, hanem hogy úgy éljünk, hogy kincseket gyűjtünk a mennybe. Úgy éljünk, hogy az örökké valóság tekintetében és az örökké valóságért. És ez nagyon erőteljes. És nincs szomorúbb annál, figyelj erre, amikor egy hívő azt mondja, hogy ő annyira bánja, hogy odaadta Isten szolgálatára mondjuk a fiatalságát, vagy egy időszakát az életére. Nincs szomorúbb bennél. Azt mondja, hogy annyira bánom, hogy bibliaiskolába mentem, annyira bánom, hogy missziós mezőre mentem, mert most nincsen házunk, és nincsen ez, és nincsen az, és szakadt autóval kell járnom. Annyira bánom, hogy ezt tettem. Annyira bánom, hogy oda. Ez szomorú. Mert Jézus pont arra bátorított bennünket, hogy ne a földön gyűjtsük a kincseket. És tudod, a valóság az beüt. Mert ha nem a földön gyűjtöm a kincseket, ha nem így élek, akkor lehet, hogy azt fogom látni, hogy az autópályán lesznek, akik elszáguldanak mellettem. Így van? Olyanok, akik ebbe az életbe veszik a bizodalmukat. Akik úgy élnek, hogy csak itt és csak most. Élj a mának. És ők elmennek. De Jézus azért bátorított bennünket, hogy nem bolond az. Tudod, nem bolond az, aki odaadja Istennek azt, amit nem tarthat meg, hogy megnyerje azt, amit nem veszíthet el. Honnan jön az idézet? Jim Elliottól, aki 1956-ban az Auka indiánok közt misszionáriusként mártír halált halt társaival együtt. Életüket adták, és ez volt a mottója az életének. Hogy nem bolond az, aki odaadja azt, amit nem tarthat meg úgyse, hogy megnyerje azt, amit nem veszíthet el. Ó, Isten segítsen nekünk, hogy kiszabaduljunk az itt és most zsarnokságából, ennek a földi életnek a folytogató zsarnokságából, amiből egyébként fakadnak a különböző vágyak, és fakadnak az összehasonlítgatások, az irítségek, és ezek elfolytják az életünket, hanem hogy szabadok legyünk, megértve, hogy Isten bőségesen Vissza fog mindent fizetni, hogy mikor ott fogunk előtte állni, akkor nem az fogjuk megbánni, hogy miért adtam neked, Uram, az életemet. Nem azt fogom megbánni, hogy miért mások javát kerestem, és nem a sajátomét. Hanem azt fogjuk bánni, hogy Uram, miért nem még inkább téged kerestelek, és engedtem, hogy te használj. És tudod, nem kell, ne vedd be a hazugságot. Nem kell, hogy fiatal legyél. Nem kell, hogy semmilyen se legyél. Arra, ahhoz, hogy Isten használhasson téged. Teljesen mindegy, hogy hol vagy, teljesen mindegy, hogy milyen helyzetben vagy. Mindig van jó cselekedetek sokasága előkészítve, mikor fel vagyunk épülve a szívünkben, és a Szent Szellem uralja a szívünket, és akkor hatalmas öröm, a hétfő, a kedd, a szerda, mert meg fogjuk látni a lehetőségeket, és látni fogjuk, hogy milyen áldás az élet, mert szerethetünk másokat, és szolgálhatjuk Istent, úgyhogy szolgálunk másokat. Úgyhogy, hát most fordulok rá a koronákra, de majd lefordulok róluk, jó? Csak nézzünk meg még egyet, 2 Timóteus 4-et, jó? Tehát arról beszéltünk múlt héten, hogy Isten ad koronákat, koszorúkat majd. És hogy ezek a koronák és a koszorúk, amit megnéztünk 1 Korintus 9-ben, az a hervadhatatlan korona. Azt olvastuk, hogy ez a győzteseknek szól, akik a Szent Szellem által győzedelmesek voltak a hústestük hatalmaskodása és basáskodása felett. A hústestük csábítása és kívánsága, mert az egyik kulcs szó 1 Korintus 9-ben az az önuralom, az a mindenben magatűrtető, az, hogy hogy megsanyargatom az én testemet. Emlékeztek, mi volt a görög szó? Az, hogy a görög szó az a szem alatti területet jelenti. És azt jelenti, hogy behúzni a szem alá, hogy ott kék-zöld legyen, így van? És mindannyiunknak van egy testünk, egy fizikai testünk, amihez kapcsolódik egy bűnös természet. És valójában uralkodni akar az életünkben. Ha megengedjük, olyan, mint egy hatalmas T-rex, ami oda van kötve a lábunkhoz, ez volt a példa. És a T-rex megy valamerre, mert éhes. És mi pedig, tudod, megyünk utána, mert nem tudunk ellenállni. Figyelj erre. A hústestünk egy hatalmas, brutális fenevad. Az enyém az, a tied is az. Nem onnan tudom, hogy a tied az, mert annyira ismerem, csak azért, mert ismerem a Bibliát. Oké? Brutális fenevad. Mikor táplálom, nagyobbá válik. Példa. Velem vagytok? Példa. Harag. Így van? Haragszok valakire. És forog az elmémben. Így van? Forog. Táplálom. Nagyobbá válik. Nagyobb lesz a harag bennem. Az elején könnyebb lett volna elkapni, mikor még olyan gyík formájába van. Emlékeztek a képre? Könnyű lett volna gyík formájába fogni és elkapni. De most már egyre nagyobb. Haragszok. Tudod, az egyik komoly bűn, amit a Biblia mond, és az Úr Jézus sokat beszélt róla, az a meg nem bocsátás. Meg nem bocsátás. Beszél a gonosz szolgáról, akinek annyi bocsátatott meg, hogy nem lehet kifejezni. Nem tudom, hogy tudod, 16 milliárd dollár adóság. És aztán tartozik valaki neki 2000 forinttal. És miután el lett engedve, oda megy, és az a szolgatás, aki 2000 forinttal tartozik neki, megbántott a bántás, az fogja és elkezdi a nyakát szorongatni. Megfizeted nekem. Tudod? Ez gonoszság. És ez mindannyiunknak a hústestébe benne van. És fülön kell csípnünk. Harag. Haragtartás. Meg nem bocsátásnak a szelleme. Oké, ahol nem engedek ki mást a börtönből. És Isten, figyelj jól. Nem tudom, hogy bele tudunk-e menni itt az új koronába, de figyelj jól, mert ez fontos. Isten engedelmességre hív bennünket. Ha nem vagyok engedelmes, akkor a hústestem T-rexként fog uralkodni rajtam. És meg fog rabolni engem rengeteg-rengeteg áldástól, szegényé fog tenni engem, és aztán rengeteg jutalomtól, amelyet mind megkaphattam volna majd azon a napon. A hústestem nem a barátom. A te hústested, régi bűnös természeted nem jó barátod, hanem ellenségünk a hitben, ellenségünk az Istennel való járásban, az elhívásunkban, mert a célja az, hogy ne tudjunk az elhívásba járni. A célja az, hogy megbuktasson. És nem etethetem, nem meg kell bocsátanom. Nem azért, mert a másik cuki, hanem azért, mert meg kell bocsátanom, mert Isten erre hívott. Azért, mert Jézus megbocsátott. Azért, mert én nem akarok kalitkába kerülni és tömlöcbe kerülni. Meg kell bocsátanom. Meg kell. Kell, hogy a kegyelem áramoljon. Átáramoljon rajtam. Oké? Különben tönkreteszi az életemet. És mikor területeken nem engedelmeskedünk, figyelj erre, mikor területeken nem engedelmeskedünk, akkor a hallásunk elkezd megnehezedni. Nem fogjuk tudni Istent hallani, nem fogunk tudni, a szívünk megnehezedik a bűnöktől, és ez meg fog akadályozni bennünket. Azt fogjuk látni, hogy nem vágyunk Istenre. Nem vágyunk Isten dolgaira. Oké? Nem akarom Istent. Mert ez a nagy fenevad állat, ezt táplálom. Azt mondja Pál apostol, hogy az engedetlenséget engedelmességgel kell legyőzni igazából. Engedelmességgel, egyszerű engedelmességgel. Csak egyszerű engedelmességgel. Úgyhogy ez a hervadhatatlan korona. És aztán 2 Timóteus 4, 7 és 8. Van azt mondja Pál apostol, hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró, ama napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Oké? Ez az igazságnak a koronája, ez a második korona. Itt fogjuk befejezni ennél a koronán. Ez a második korona. Hogy Pál azt mondja, itt ér az élete végéig. Az előző részben azt mondja, hogy az előző versben, hogy az elköltözése ideje beállott, hogy ő el lett költve teljesen, kitöltötte az életét, és ezzel fejezi be a börtönben a végét, feca, velem vagytok, bocsánat, csak ezzel fejezi be a végét, hogy a nemes harcot megharcoltam, a futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Miről beszél? Tudod, arról, amire el vagyunk mindannyian hívva, csak ő eljutott már oda. Figyelj rám nagyon jól. Nem az a lényeg, hogy kezdjük csupán a keresztény futásunkat, hanem az a lényeg, hogy hogyan fejezzük be. Figyelj jól rám. Nem kevesen vannak, akiknek van 3 jó évük, 5 jó évük a futásból, 7 jó évük, 15 jó évük, de aztán megengedik, hogy ez a T-rex valami módon kivegye őket a versenyből. Megengedi, hogy ez a T-rex felnőjön, a szívük meghidegüljön, megkeményedjen, és kivegye őket. Hogy ne mondhassák azt, hogy a nemes harcot megharcoltam. Figyelj, van ebben egy harc? Hát igen, kivel harcolok? Hát vannak olyan gyülekezeti tagok, nem itt én úgy hiszem, akik egymással harcolnak, keresztények, akik egymással harcolják a nemes harcot. Ez nem a mi nemes harcunk. A nemes harcunk az a T-rex-szel van. Tudod, a nemes harcunk azon dolgokkal, amik elénk jönnek, meg akarnak akadályozni a futásunkban. Tudod, a futásomat elvégeztem. Tudod, Pál apostol, itt van a cél szalag, és éppen szakítja át. Pár hónap múlva le fogják fejezni. A hitet megtartotta. Micsoda befejezés, figyelj! Ez lebeghet a szemed előtt, és a szemem előtt, hogy a hitet megtartottam. És azt mondja, hogy tudom, hogy eltétetett nekem az igazságnak a koronája, mert megad nekem az igaz bíró. Lesz számomra egy korona, úgyhogy hagyd mondjam ezt. Számodra is ott lesz az igazság koronája, mert ezt mondja mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését, megadja. Számodra is. Meg számomra is. Ha végigfutjuk a pályánkat, a nemes harcot megharcoljuk, a futásunkat elvégezzük, a hitet megtartjuk. Ez nem azt jelenti, hogy ámulatosan nagyszerűek vagyunk. Mind jól tudjuk, hogy pont az ellenkezőjét jelenti. Csak azt jelenti, hogy Istennek a kegyelmét elfogadjuk, hogy felkeljünk és tovább menjünk. Megértjük, hogy Istennek a hűsége motivál bennünket, hogy tovább fussunk. És Istennek az ígérete, és Istennek a jósága. Oké? Úgyhogy a hitet megtartottam. Tudod? Ne dobd el a hitet. Hagyj fejezem be ezen. Ne dobd el a hitet. Ne dobd el a hitet. Tudom, hogy sokan vagyunk, és sokfélék, és különböző helyzetben vagyunk. De lehet, hogy van itt köztünk valaki, aki kész eldobni a hitet. Vagy kész zsebre vágni, hogy aztán 2 év múlva eldobja. Tudod, mindannyian meg leszünk ebben kísértve. Mindannyiunknak lesznek próbái és nehézségei. És mikor próba és nehézség van az életedben, ne dobd ki a hitet az ablakon. Ember, pont most kell a hit. Pont most van szükséged rá. Tudod, amikor sötétség van. Mikor minden ellened dolgozik. Mikor mélyen el vagy bátortalanodva. Mikor mindenki azt mondja, hogy vége és hagyjad. Tudod, akkor van szükség a hitre. Tudod, hogy csak bízok benne, hogy tegnap hallottuk a minikonferencián, hogy Uram, azt se tudom, mi folyik, de én bízok benned. Bízok benned. És ez mi? Ez egy kimenekedő ablak. Egy kimenekedő út. A nyomorúságomból. És lehet, hogy nem változik a nyomorúságom. Lehet, hogy nem változik a házasságom. Lehet, hogy nem változik az anyagi életem. Nem változnak dolgaim ott rögtön akkor, de majd fog változni. Tudjuk, hogy minden próbának van eleje, és van vége. Csak néha nehéz kivárni a végét. De a hitet meg, csak tartsuk meg. Csak tartsuk meg. Tudod? Csak tartsd meg, mert vár rád egy korona. Azt hiszem, van egy ilyen dal is, így van? Van egy ilyen, a Continental Singers énekelt a 90-es években. Korona vár rád. Hogy van? Ismeri valaki? Korona vár rád. Zsófi tanít a vasárpiskába, ő tudná. Majd énekeljük egyszer. Úgyhogy tudod, korona vár rád korona. Vár. Igazából, tudod, ez nem arról szól, hogy Isten nehezen húzza elő a koronát a koszorúta jutalmat. Nem, vár rád. Fuss végig a futást. És tudod, Zsidók 10.35 azt mondja, hogy el ne dobjátok, hallgass ezt a verset, Zsidók 10.35, el ne dobjátok bizodalmatokat, melynek, ne dobjátok el bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. Ott van a jutalom. Hallod, a bizodalmadnak nagy jutalma van. Tudod, nagy jutalma van. És mikor ott mész a sötét alagútba, akkor csak ne dobd el. Mert ha eldobod, akkor mit van? Tudod, egy nehéz anyagi helyzetben eldobod a bizodalmadat, de akkor mit van? Ott maradtál. Tudod, egy nehéz családi helyzetben, vagy házasságban eldobod a bizodalmadat Jézusba. Mit van? Nem tűnik túl bölcsnek eldobni a bizodalmunkat. Itt a zsidókhoz írt levél lett, akik megkapták, üldözve voltak. Nehézségeken mentek, valódi komoly próbatételeken mentek keresztül. Nem szerették őket. És üldözték őket. És azt mondja a Szent Szellem nekik, hogy ne dobjátok el. Ne dobjátok el. Figyeljetek, ez teljesen része a keresztény életnek. Meg kell, hogy legyünk próbálva. Meg kell, hogy legyen próbálva az életünk. És mikor kijövünk a próbából, akkor Isten megtisztít bennünket, és arannyá tesz bennünket, nemes fémmé tesz bennünket. Úgyhogy ne dobjuk el a bizodalmunkat. Fussuk végig a pályát, és hogyha lehet egy imád, és egy imám ma este, és az életembe, úgy Uram, én a te kegyelmedből csak szeretném végigfutni ezt a pályát, és én csak szeretnék végigmenni, és nem szeretnék ilyen időszakos keresztény lenni. Amen? Nem szeretnék olyan keresztény lenni, aki ilyen tudod, jó időben keresztény. Így van? Emlékszem, volt egy hölgy, aki mindig csak télen jött a gyülekezetbe. Igen, nyáron nem. Tudod, ne Csak légy kitartó, meg hűséges, meg elkötelezett. Mert lehet, hogy ezek nem azok a nagy, ámulatos dolgoknak tűnnek a világ szemeibe, de Isten szemeibe ezek valóban a legámulatosabb dolgok. A sáfároknak azt mondta Isten, hogy jól van, jó és hű sáfár. A hűség. Mikor nehézség van, ne akkor kezdj el távolodni. Ne amikor nehézség van. És persze nem máskor se. De ne akkor, amikor nehézség van. Ez egy rossz szokás. Ez olyan, mint a macska. A macskák ilyenek? Amikor megsebződnek, ilyenek? Kapnak egy sebet a macskák, így van? Vagy vannak ilyen állatok, kisállatok. Ne légy ilyen kisállat, jó? Megkapod a sebet. És aztán a macska 5 napig sehol nincs. Így van? Nem tudod megtalálni. Mit csinál a macska? Tudod, elment valahova, és nyalogatja a sebeit. Csendben haldokol. Tudod, nem, itt van Isten népe. Közel húzódok. Nem dobom el a bizodalmamat. A hitet választom. A kegyelmet, a szeretetet választom. És aztán Isten át fog vinni. És aztán korona vár mindazokra, akik a futásukat befejezik. Úgyhogy legyünk ezek Isten kegyelméből. Amen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, a te igédnek a világosságát, bátorítását, és köszönjük, hogy te az igaz mondó Isten vagy, aki nem hazudsz. Te nem áltatsz bennünket, mint ahogy a világ áltat. Te nem elérhetetlen délibábokat teszel elénk, és hazug képeket, hanem te az igazságot mondod nekünk. És azt mondod nekünk, hogy gyűjtsünk kincseket a mennybe. Azt mondod nekünk, hogy éljük úgy az életünket, Urunk, hogy az örökké valóság koncentrálunk, és az örökké valóságra nézünk. Hogy az örökké valóság mozgassa az életünket itt lent. És akkor soha, de soha, de soha nem fogunk megszégyenülni. Köszönjük, Urunk. És segíts nekünk, kérünk. Segíts nekünk. Segíts nekünk abban, hogy be tudjuk mindannyian fejezni a futásunkat. Segíts nekünk, hogy ne dobjuk el a bizodalmat, és ne dobjuk el a hitet. Segíts nekünk abban, hogy azt mondhassuk majd az életünk végén, hogy a hitet megtartottam. Megtartottam. Köszönjük, hogy te vagy a hitünknek az elkezdője és a bevégzője. Köszönjük, hogy te vagy az, aki mindvégig hűséges vagy. És köszönjük az elhívásunkat. Köszönjük neked, Urunk, hogy a holnapi nap is egy csodálatos, csodálatos nap, mert te velünk vagy. És elmegyünk a munkahelyre, és megyünk az életünkben, de van egy elhívásunk, hogy megismerjünk és leleplezzünk téged, az élő Istent. És elénk teszel, Urunk, jó cselekedeteket, előre elkészítve áldásokat, örömöket, és áldás lehetünk másoknak, mert erre hivattunk el. Köszönjük, és köszönjük, hogy te mindeközben figyelsz, és köszönjük, hogy mindeközben munkálkodsz, és mindeközben, Uram, a te könyvedbe fel van jegyezve minden. És te megtiszteled a te szolgáidat, mert te ilyen vagy, ilyen a te természeted. Köszönjük neked. Úgyhogy segíts nekünk, segíts mindannyiunknak, akik itt vagyunk Jézus Krisztus nevében. Amen.
Országom, már ez az ország, túl van a hó. az én autóm, ez nem az én házom, máshova visz majd engem a szárnyam. Repülök innen, repülök innen tovább. Hogy ránk törtek annó a fiatal évek, most csak tartjuk a tükröt az öregedésnek, mert rohad az élet, nézd csak, hogy szalad. Ami fontos volt 15 éve, ma már nem számít, nincs neki tétje. Ez nem az én bolygóm, máshova vágyom, máshol vár engem az én országom. Bár ez az ország túl van a holdon, én mégis itt mélyen a szívem. Ez nem az én autóm, ez nem az én házam, máshova visz majd engem a szárnyam. Repülök innen, repülök innen tovább.
Ez egy jó dal. Hányan szeretitek ezt a dal? Nem? Ez nagyon-nagyon jó. Wow. Amikor az örökké valóság a szívünkben van, és a mennyország, az nem egy nagyon távoli gondolat. Így van? Hanem egy közeli valóság, mert a mennynek az ura itt lakik a szívünkben és az életünkben. És nem tudom, hogy matematikából nem vagyok jó, de ha egy szám el van osztva végtelennel, az mennyi? Az nulla. Oké. Tehát mondjuk itt élsz 70 évet, 80 évet, 60 évet, nem tudjuk mennyit. 40-et, nem tudjuk, teljesen mindegy, melyik számot. Fogd meg az egyiket, mondj egy számot, megragadod, és elosztod az örökké valósággal, ami a mennyben a részünk lesz. Így van? Akkor megkapsz egy nagy nullát. Hogy ez a, tehát magyarul ez a rövid idő, amit itt élünk, ez nulla ahhoz képest, ami ott lesz. Ez nulla. Úgyhogy kezdjük el tréningelni magunkat, hogy az örökkévalóság tudatába éljem a napjaimat. A holnapi napont az örökkévalóság tudatába. Mert bele lehetünk szorulva ide. Tudod, az itt és most zsarnokságába. Miközben hatalmas szabadság, amikor megértem az örökkévalóság örökké valóságát. Oké, és engedem, hogy ez határozza meg az itt és mostot. Oké, úgyhogy Isten áldja a közösségünket.